köszöntünk mindenkit a Strófa trió soron következő márciusi klubján, ahol is több vendéget is hívtunk, nem mutatom őket sorban. Mennyiért Judit, aki a Macskaszem együttesnek a tagja, most egyedül fogjuk őt hallani, ugyanígy egyedül fogjuk hallani Molnár Györgyöt, aki a Verszengő RT-nek az egyik oszlopos tagja, zeneszerzője. És hát tulajdonképpen az első blokkunk a szünetig Komáromi János költőről szól, aki majd elég sokat fog nekünk beszélni, nagyon kíváncsi vagyok, hogy majd, hogy miről. Elég érdekes az a rövid életrajz is, ami Jánosnak fönt van az interneten, és mindenki által olvasható. Azt átfutva, tulajdonképpen azt kellett megállapítani, hogy űrpilóta és kígyó bűvölő még nem volt, de igazából még elég fiatal ahhoz, hogy ezeket is abszolválja majd a későbbiekben. Tehát én igen megdöbbenve olvasgattam ezt az életrajzot, mert hát az ilyen jellegű polihisztoroknak a kora az már nagyjából leáldozott. Hát ugye azt lehetett olvasni, túl azon, hogy három szép gyermek atya vagy, az még tulajdonképpen belefér a szokványos életvitelbe, de hogy valaki a villamosmérnöki karon végez, a paksi atomerőműbe kezd dolgozni, ez is egy olyan vonal, ezt ugye el tudom helyezni, de hát utána tanári diplomát szerez, azután informatikussá válik, majd ezoterikával, filozófiával, grafológiával kezd foglalkozni, az előbbi tárgyban boltot vezet, tehát kereskedői tevékenységet is folytat. Majd mik voltak még? Én már nem is nagyon emlékszem ezekre. Hát ezen közben pedig újságírás, aztán utána az irodalom, versek, az egyéb prózák, és hát én nem is tudom még mi minden volt, úgyhogy én át is adnám a szót, hogy folytasd mindezt, és hát magyarázd el nekünk, hogy lehet az. De szerintem nyugodtan, hogyha
úgy én inkább fölállnék, őszintén szóval 18 évig tanítottam, meg egy csomó előadást is vezettem, és megszoktam, hogy állok. A tanárként nem ül az ember az asztal mögött, legalábbis én nem olyan tanár ültem, aki az asztal mögött ül, hanem állok és beszélek, és talán így jobban, így kevésbé izgulok. Mert most meg kell mondanom, hogy hiába tanítottam, én 18 évig megtartottam mindenféle előadásokat, meg vezettem ezt, meg azt, minden ilyen alkalommal izgulok.
János bácsi, ne izgulj!
Köszönöm szépen, ez jól esett. Tehát kiegészíteném akkor most csak annyiba azt, hogy, és mást úgy magamról nem is mondanék utána már, hogy még volt ilyen, hogy a magyar labdarúgás története mondjuk, ami csodálkozni szoktak CD-n földolgozva, az egész, hát ez egy olyan körülbelül egy 20 kötetnyi anyag körülbelül. Ez volt még, ami talán, de talán most ide-kire.
Hát nem, mert volt még az is egy döbbenet, hogy te meg voltál városi képviselő is, a városi parlament.
Természetesen mondtam volna, de...
Az is egyfajta politikusi tevékenység,
amit
megint csak nem ebbe várt bele.
Erről, hogy a politikában mindenki foglalkozik valamilyen szinten, akkor én azt hittem, hogy lehet ezt úgy csinálni, aztán már nem voltam képviselő, de ezt hagyjuk is.
Még mielőtt a következő mondatodba belevágsz, egy időjárás jelentés, elnézést, nagyon meleg van. Egy picit lejjebb. Jó, köszönöm.
Jó, tehát igazából én ezek után már igazából a versekről, meg erről az egész dologról beszélnék. Hát írtam én persze verset nagyon régen már, de soha nem foglalkoztam azzal, hogy én ezt valahova közzé tegyem. Eljuttattam annak, akinek szólt, aztán meg a fiókba, ami magamnak szólt, és aztán semmi egyéb, és az internet kapcsán ide-oda fölrakosgattam, és hát elég pozitív visszajelzéseket kaptam ahhoz, hogy ne hagyjam abba is csináljam, és az oldalam az működik elég jól, 250-300 látogatóval megy naponta. Itt is vannak olyanok szép számmal, akiket vagy az internetről, vagy esetleg máshonnan, de a versek kapcsán ismerek. Azóta most megjelent két saját kötetem, azért megmutatom, mert büszke vagyok rájuk. Az első volt a neve, de a Szamár című, ami szerelmes verseket tartalmazott, csak. Ugyanis úgy gondoltam, hogy egy első kötetnek olyannak kell lenni, ami úgy fölkelti az érdeklődést. Rajta látják, hogy Komáromi János, és a neten látogatják az oldalam, de olyan nagyon nem érdekel senkit. De azért, ha szerelmes versek, az talán egy kicsit mégis jobban. Talán így is volt. A második kötet szintén tematikus, ez a Nomád címet viseli. ebben hát elindulás, útkeresés, hazatalálás, stb. Mindenféle ilyen versek vannak összeszedve. Aztán nem saját vers, meg kötet ugyan, de ez egy versek antológia 2008-ra, nagyon büszke vagyok, ezt én szerkesztettem, én adtam ki, én állítottam össze, én hirdettem meg a pályázatot, voltak jelentkezők, úgyhogy ez nem régen készült el, decemberben, úgyhogy karácsonyra ki is lett szállítva, illetve az Irodalmi Rádiónak jelent most meg egy új versek minden alkalomra, mindenkinek című kis könyve, amiben tényleg így tematikusan, hogy húsvét, hogy karácsony, hogy névnap, stb. Vannak összeszedve mindenkitől versek, nem csak tőlem, de 19 versen van benne, hogy erre is büszke vagyok, ennyit ezekről. És akkor annyit, hogy mit jelent nekem ez az egész, hát én, a versírás az nekem olyan, hogy azt kell csinálni. Szóval írni kell, mert muszáj. Leírja az ember, magának ír, én azt gondolom, én minden versemet magamnak írom, azt is, amit utána mások is, hogy úgy mondjam, magukévá tettek, és ennek nagyon örültem. Az első olyan, amikor egy versemet dalként hallottam, az egy Pap Robert nevű kalocsai, mondhatom, hogy barátom, bár nem találkoztam még vele, hoz kötődik, aki egyszer csak meglepett az, hogy elküldte azt a verset, és én teljesen oda voltam, mert ugye szeretem a zenét, játszok is egy-két hangszeren, de nem vagyok zenész. Az nem. És hát ez nagyon, nagyon nagy dolog volt. Utána készült több ilyesmi, és amikor az első könyvbemutatóra készültünk, akkor én a Bodrogkami Lászlót megkértem, hogy esetleg egy-két dalt megcsinálhatna. Először azt mondta, nem nagyon, mert ő nem szokott verseket, és utána nekifogott, megcsinált háromat, azóta már többet is, elég szép eredménye, hiszen az első Netvers Fesztiválon ilyen díjat is kapott. És amikor ez az első Netvers Fesztivál jött, akkor kerültek fel a versenyem egy oldalra, ahol találkoztak vele a Tiborék is, és akkor kaptam egy levelet, egy e-mailt a Tibortól, hogy hát ezt és ezt a versemet megcsinálják. Én teljesen oda voltam, mert én a Tibort ismertem, már legalábbis a munkáját, akkor még nem tudtam, hogy kik vannak még az együttesben, és akkor ez egy nagyon nagy öröm volt. És most meg ott tartunk, ugye, hogy most már többen is csináltak, és múltkor fölkérte Judit, hogy menjek el a klubjukba egy ilyen valamire, nem tudom ez minek lehet menni, egy kis műsor számnak. És én ahhoz szoktam eddig hozzá, hogy ahova mentem, ott leültünk, és akkor valakivel beszélgettem. Kérdezett, én meg válaszoltam, és az úgy nagyon oké. Ez így kicsit más. No, ennyit ezekről a dolgokról. És hogy mit jelent a vers, ugye számomra ugye a pillanatnak a kifejezése, annak a megragadása, az úgy kell, hogy mondjam, hogy a vers nálam nem cél, hanem eszköz. Egy eszköz arra, hogy azt a pillanatot, amit akkor éppen átélek, azt rögzítsem. Az annak a pillanatnak a verse. Én azon a versen, amit akkor leírtam, soha többé nem változtatok, mert úgy érzem, hogy ez egy másik pillanat, és akkor így állandóan írhatnám át ugyanazt az egy verset. Lehet, hogy mindig ugyanazt az egyet írjuk, csak másként néz ki, azt nem tudom. Tehát ezt jelenti nekem, és nagyon érdekes volt, amikor az én dalomat kezdték el játszani a Tiborék a fesztiválon, amit most majd ezután, ha itt ezt befejeztem, akkor kérem is, hogy játszatok el, jó? A Naív Vágyak című dalt, akkor azt mondta a Tibor, most szó szerint idézem, mert a videóról most kiírtam, hogy volt egy beszélgetés ott az Alexandra könyváruházban, meg máshol is, és akkor kérdezték, hogy hát miért is írnak, meg mi a célja a versnek, meg stb. És ez is, az is elhangzott. És akkor azt mondja a Tibor, hogy mi is a dolga a költőnek? Nem csak gondolatok, hanem érzések, érzelmek, hangulatok megragadása, és hogy ilyen dal ez is, ami most jön. Én is így gondolom, pontosan ezért írtam, úgyhogy ez külön jó volt. Most hallgassuk meg először ezt, addig én is megnyugszom, és utána könnyebben tudok beszélni.
Kezdhetünk mi?
Talán, hogy érthető legyen, elhangzott többször ez a Netvers Fesztivál, nem vagyok benne biztos, hogy ezt mindenki tudja, hogy micsoda. Most lesz majd nem soká a második belőle. Ez Internetvers Fesztivál, pontosabban egészen részletesen a neve. Van egy győri duó, egy házaspár, Hangraforgó együttes névre hallgatnak, F. Sipos Bea és Fagyas László, és ők álmodták ezt meg, Győrben van. A lényege az, hogy az internetre költők bejelentkeznek, megfelelő szabályok szerint felteszik a verseiket, és akkor dalszerzők ezekből választanak, és akkor úgy meg írnak hozzá zenét, gondolnak hozzá zenét, és akkor így alakul ki egy mű. És akkor ennek van egy fesztiválja, most lesz a második, majd május elején.
És ez külön érdekesség, hogy itt vagyunk, tulajdonképpen mi is a trióval, a Judit is, a Judit a zenekarával, és a Gyuri is két zenekarral fog fellépni ezen a fesztiválon.
No, és akkor hát tulajdonképpen valóban így kerültünk össze Jánossal. Én őt korábbról nem ismertem, hanem a fölrakott versek közül nekem megtetszett ez a vers, hogy így neveztünk mi be erre a fesztiválra, tehát naiv vágyok. Lebegnek fátylak, imbolygó árnyak, sötét szobákban éled a vágy. Sóhajok szállnak, huny szemek látnak, sötét szobákban emléked vár. Illanó illak, csendesen hívlak, sötét szobákban hallgat a könny. Szerelmes szavak, bőrömön maradt, sötét szobákban néma közöny. Elárvult álmok, egy magam állok, sötét szobákban a szó üres, mintha rezdülne, hangszál bendülne, sötét szobákban hangot keres. Falakba vésem, sötét szobákban a nevedet. Emlékszem múltra, hozzád simulva, sötét szobákban öleltelek. Arcom a szélnek, szememben égel, sötét szobákban feléled fény. Hamvadó lángok, új tűzre várok, sötét szobákban éledjen fény. Elárvult álmok, egy magam állok, sötét szobákban a szó üres, mintha rezdülne, hangszál bendülne, sötét szobákban hangot keres.
Csak a zenéket hallgatjuk, bár azt szívesebben teszem. Azt szoktam mondani, hogy az ember csak a szívével írhat verset, sokan mégis tollat markolnak. Én úgy érzem, amikor írok, hogy nem igazán tollat fogok, hanem azt írom, ami eszembe jut. Éppen egy friss, talán egy hete, két hete íródott versel kezdeném, amit elolvasnék akkor. Természetesen nem vagyok versmondó sem, mint ahogy egyik sem azok közül, talán tanár voltam leginkább, úgyhogy ezt tessék majd figyelembe venni. A vers. Hogy bújik elő a toll végéből, hogy kanyarodik, kunkorodik, erre hajlik, arra dől, félresiklik minden gát elől. Feltartóztathatatlan, mint a szégyelt gondolat, mint a jó sors a rossz felé mutat utat. Nem betűk ezek, nem csak szavak. Bár soroknak látszanak, és jelentés után nincs is, megérintenek itt is, megszólítanak ott is, a szigorú értelemnél és a felfoghatatlan léleknél. Egészé állnak össze és kérdik össze velünk, ha mi megyünk és keressük az őszinte, az igaz érzéseket, lesz-e, aki követ. És a túl végében papírba márt árkok már a szívekbe mélyednek, nincs joga több kételynek, már ne kérdezd, hogy hatnak-e, már a kétségnek nincs helye. Minden dobbanással szétáramlanak az erekben, mint a vér, testben áramolva az üzenet a lélekhez is elér, a vers élő valósággá válik, így jut el papírtól a hatásig. Működni kezd a gondolat, tetteket irányítanak a sorok, alakít minden leírt szó, amit nem csak olvas, de ért és érez is a befogadó. Hát én körülbelül így gondolom, tehát, hogy a verset ugyan magamnak írom, de ha közzéteszem, akkor annak csak akkor van értelme, hogyha azok, akik olvassák, azokat valamilyen szinten megérinti. Mint ahogy olvasta mondjuk a Tibor, vagy nem tudom, hogy ki volt, aki olvasta ezt a verset, és úgy gondolta, hogy ebből lehetne egy dalt csinálni, tehát valahogyan hatott rá. Én azt gondolom, hogy van egy kedvenc írom, Ray Bradbury, aki egy ilyen kis történetet mondott el, de rövidet, hogy egyszer kimentettem egy kolibrit egy macska szájából. A tenyeremben tartottam az apró madarat, egyik kezembe befedve a másikat, nem éreztem a madár súlyát, és nem is tudtam volna, hogy ott van, ha nem éreztem volna a szív dobogását. Így van ez egy jó történettel, vagy egy verssel is. A szívverését kell érezni, nem az olvasmány súlyát. Tehát arra gondolok én, ugye, hogy mindenféle szabályt betarthatunk, ami a versírásnak a szabályai közé tartozik, a rimektől, stb. Nem sorolom föl, de ha hiányzik belőle az a valami, ami megírásra késztette az embert, akkor az nem sokat ér. Ez most nem azt jelenti, hogy feltétlenül akkor jó vers lesz, de hát valakit hát, ha megtalál, aki hasonlóan gondolkodik. Most hadd folytassam azzal, hogy egy tényleg viszonylag friss vers, a következő is, csak 35 címmel, és most évforduló is van, ugye Radnóti Miklós, aki az én egyik kedvenc költőm volt, illetve hát nekem egy kedvenc költőm is, és hát csak 35-36 sor Radnótihoz című verset, akkor ennek az évfordulónak a kapcsán hallgassák meg. Csak 35. Elemelkedtél a földtől, már két generáció is felnőtt azóta. Lelked száll tovább, 35 év szenvedés, csak 35 év élet, 35 év halál. De nem csak szenvedés, szeretet és vágy is, és boldog mosoly, még ha azonnal meghalt anyád, és korán itt hagyott apád is. Ölve született árva magányos életed, vérben fürdetett ostobán hegyke sorsod, szerelem parázson friss mosolyra pirultál, a szó ereje még mocskok kezében is biztatott, míg végül tört ironként, rongyos utak puha sarába hultál. Exhumált zsebbenrejtőző szavaid ma is szeretetről suttognak nekünk, míg fűtött szobák nyári hűvösében a fenkölt művészet helyett egymásba bújva szeretünk. Mi tudhatjuk, mit jelentett neked a haza ezer apró alkatrésze. Mentél, amíg menni tudtál, és mindig veled maradt a kedves érintése. Csak 35. Ennyit számoltak odafenn. Ennyi is elég egy örökké valósághoz. Csak 35. Végtelenné vált percnyi létezésed, erőltetett menet a menny kapujához. Ez a Csond Radnótinak szólt, gondolom. Köszönöm a nevében. És akkor továbbiak nem akarok én ilyen komoly lenni, persze, de az előbb, amit mondtam itt a versről, hogy elmondanám akkor azt egy kicsit vidámabb formába, amit a versírásról gondolok. Ez van, aki már hallotta, Mocskos kis vers címmel. Mocskos kis vers. Most megírom mocskos kis versemet, olyan semmilyen lesz ócska versezet. Összedobált szavak, dülöngélő szerkezet, hadd örüljön mind, aki nem szeret. Lám csak, mondhassa nyugodtan róla, semmit nem ér, nagyon is ócska. Nem is vers ez, de még nem is nóta, csak pár hanyagul odavetett, összetákolt strófa. Ha majd olvassa, egyszerűen kinevet, aki szereti a szabályos rímeket. Na és a lüktetés is, nincs semmi ritmusa, luttalpakon biceg, mint egy sántaliba. Nem lesz ebben semmi szenvedély vagy szerelem, csak néhány torz mosoly, de én ezt is szeretem. Nem kerül bele düh és indulat, nem mutat semmilyen jó vagy rossz utat. csak úgy magukban, magukról szólnak a sorok, ettől bizony nem lesznek mások boldogok. Megírtam hát akkor mocskos kis versemet, aki olvasta, már el is felejtett.